kívánok! A Kabbala és a Lélektan kurzus 7. előadásán. Ismételjük át egy pár szóval, hogy mit tanultunk az előző órán. Ugye az előző órának az volt a címe, hogy a Tzove Shuv, a vágyakozás és a visszatérés az élet érmének két éremének. Érmének? Vagy érmének két oldala. És ennek kapcsán ugye arról beszéltünk, hogy a lélek alapvetően arra vágyódik, hogy arra kéne, hogy vágyódjon, hogyha ezt hagyjuk kibontakozni, hogy egyesüljön Istennel, és ez azt jelenti, hogy elhagyja ezt a világot, ezt a fizikai valóságot, és a végtelennel egyesüljön. Ha valaki sokat meditál arról, amiről azt megelőző órán beszéltünk, és az egész előző kurzuson beszéltünk, hogy Isten végtelen és mindenható, és Istenen kívül nincs más a Földön, akkor rájön arra, hogy a saját léte nagyon minimális, vagy semmis Istenhez képest, és ez arra az érzésre viszi őt, hogy arra gondoljon, hogy nem is érdemes ebben a létben tovább létezni, és ezért eljuthat odáig, hogy a lelke arra vágyódik, hogy elhagyja a testét. De valójában ez nem egy helyes viselkedés, vagyis pontosabban egy helyes kezdet, de nem egy helyes befejezés. Mert helyes az, hogyha az embernek ilyen érzései vannak, de vissza kell, hogy térjen két lábbal erre a földre, hiszen azért teremtődtünk, hogy ezen a földön szolgáljuk Istent, nem pedig azért, hogy a lelkünk elhagyja a testünket. Ez volt a bűne Áron két fiának, a Biblia kommentárok szerint, és ez az első kérdésünkre a válasz. Ugye amikor azt mondja a Biblia, hogy idegen tüzet hoztak a szentélybe, ez az idegen tűz, ez azt a lelkesedést jelenti, amivel ők elakarták, amivel lelkesedtek Isten iránt, és hogy el akarták hagyni, tehát hogy olyan érzésre jutottak, hogy már a nagy lelkesedésben, tehát itt valóban el is hagyta a testüket, és ez az, amit a Biblia mond, hogy jött egy tűz, és fölemésztette őket, és ez a nagy lelkesedés visszaütött, és fölemésztette őket. Ezért mondta Mózes azt, hogy ők közel állnak Istenhez, ugyanakkor ez vétek volt, mert nem szabad ilyen módon befejezni az életét az embernek, hanem bizony vissza kell térni erre a földre. Ezt jelenti különben a kalotha nefes, a négyes kérdésre ez a válasz. A kalotha nefes az a lélek elszállása, amikor a lélek a nagy Isten iránti lelkesedésben nem bírja tovább a testben való létet, és elhagyja a testet. Ez magyarázza meg azt a purimi történetet is, amit a Talmud mesél, hogy Ráva egyszer meghívta Rabbi Zérát, hogy töltsenek együtt egy purimot, és ott addig itták le magukat, amíg nem tudta különbséget tenni Mordechai és Hámán között, és az odáig fajult, hogy a Talmud azt mondja, hogy Rábám megölte Rabbi Zérát, és másnap imádkozott érte, és fölébredt Rabbi Zéra. És ezt a történetet is egyszerűen boncolgattuk. Itt az ivászat az jelképezi azt a fajta meditálást és tanulást az isteni szintekről, ami azt eredményezte, hogy Rabbi Zéra már nem bírta tovább ezt a nagy elmélyülést, és a lelke elhagyta a testét, ezt jelenti azt, hogy megölte Rabbi Zérát. Ráva viszont, aki nagyobb bölcs volt, még tovább bírta volna. És ezért lehetséges az, hogy egy ilyen ilyesmit tett, tehát nem szó szerint megölte, hanem addig húzta fölfelé, amíg a lelke el nem hagyta a testét. Tehát nagyon ezt jelenti a rászolvasók, hogy az egyik oldalról kell, hogy legyen bennünk egy olyan fajta folyamatos, olyan fajta gerjeszteni kell bennünk most saját magunkban azt az érzést, hogy az igazi érték az az isteni, és a saját életünk, a saját létünk egyáltalán a fizikai világ léte az semmi, az nulla Istenhez képest, vagy Isten nélkül. Ez az érzés ez pozitív, de ugyanakkor meg kell legyen a másik pólus, hogy éppen ebből kell erőt merítenünk arra, hogy ne elhagyjuk a világot, hanem éppen, hogy visszatérjünk a világra, és fölismerve a e világi életünk célját, ezen a világon szolgáljuk Istent, és tartsuk meg a isteni parancsolatokat, ezzel szentesítve ezt a világot. Mi az, amit ebből a gyakorlati életben tanulhatunk? Hát, hogyha ezt messze vagyunk attól, hogy a nagy meditálásban elhagyja a lelkünk a testünket, akkor mi az, ami a gyakorlati életben mégis levonható ebből? Hát az, hogy azért nekünk is vannak olyan pillanatok az életben, amikor lelkesedünk valamiért, amikor úgy érezzük, hogy az életünk mondjuk akár a zsidóság, a tóra, vagy Isten nélkül semmis. És nagyon fontos ezt a gyakorlatra lefordítani, és nem hagyni, hogy ez csak egy lelkesedés, egy múló lelkesedés legyen. Mert ez a súv. A racó, az a lelkesedés, az a ruach, a szellem, az emberben való felhevültség, a súv az pedig a visszatérés, ami a gyakorlati élethez fontos. Röviden ez az elmúlt órának a szanova. A mai óra pedig egy két részes, ugye a témának két része van, két részre bontottuk, a megtérésről szól. Egy elég átfogó témakör. És azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából gyakorlatilag minden vallásnak ez egy központi témája, hogy hogyan lehet megtérni. De minden esetre a zsidóságban ez egy központi téma, és lehátért a keresztény kultúrában, hát nyilván a zsidóságból eredendően, ez egy nagyon központi kérdés, hogy az ember valami rosszat csinál, akkor van még lehetőség a javításra. Mennyire van lehetőség? Tényleg tud-e javítani? Örökké megvan-e a lehetősége a javításnak? Ez egy állandóan visszatérő téma, és az embereket ez bizony foglalkoztatja, hogy ők most megtérnek, nem térnek meg, és sokszor lehet hallani ezeket a témaköröket ilyen vallásos beszélgetésekben. Most az igazság az, hogy a Tóra is elég sokat beszél a megtérésről. Most nézzük meg egy pár idézetet, amit elővettem. Szétoztam el az idézeteinket. Ha megnézzük az idézeteket, akkor nézzük meg mondjuk az elsőt. A Biblia azt mondja, szorultságodban, amikor majd ér meg téged minden dolgok a késő jövőben, akkor megtérsz az örökké valóhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz a szavára. Hát ugye az, hogy a mondat arról szól, hogy amikor az ember általában akkor szokott a megtérésre gondolni, amikor valami probléma van az életben. Amikor úgy jól mennek a dolgok, akkor az embernek ez kevésbé jut eszébe, de amikor rosszul mennek a dolgok, akkor egyrészt azért, mert talán úgy gondolja, hogy ezek a dolgok azért történnek vele, mert lehet, hogy nem megfelelő módon él, és ezért ez egy büntetés. Másrészt, ha nem is ennyire radikálisan fogjuk fel a kérdést, akkor is azt mondhatjuk, hogy az ember, amikor rosszul megy a sora, az mindenképp gondolkodásra készteti. Elgondolkodik azon, hogy mi az, amit rosszul csinál az életben, amiatt nem érzi jól magát a bőrében. Nem feltétlenül, mint büntetés, hanem egyszerűen, ahogy mondani szokták, amikor látunk egy oliva bogyót, azt egy kicsit megnyomkodják, akkor abból kijön az olaj. Ugyanúgy az emberrel is, amikor egy kicsit megvan nyomkodva, akkor előjönnek belőle olyan mély dolgok, amik amúgy nem jönnének belőle elő. De itt, ami számunkra fontos, akkor azt mondja, hogy akkor megtérsz az örökkévalóhoz. Ezt így fordítja itt a Biblia fordító, de valójában úgy is lehetne fordítani, mert sáftáda sem vagyok el, az egy felszólítás. Akkor térj meg az örökkévalóhoz. Tehát a Biblia felszólít arra, hogy térjél meg. Későbbi prófétáktól azt mondja, térj meg Izrael az örökkévalóhoz, a te Istenedhez, mert elbotlottál bűnöd által. Tehát megint csak egy felszólítás, hogy meg kell térni, és még számtalan ilyen idézetet lehetne itt hozni, ahol a Biblia felszólít arra, hogy térjünk meg. Köszönöm szépen. Az a kis gomb tudott mellette. Hogy felszólít a Biblia minket arra, hogy térjünk meg Istenhez. Most miért ilyen fontos a megtérés? Miért ilyen fontos a megtérés? Talán azért, mert azt mondom, hogy a megtérés az olyasmi, mint egy üzlet, tehát hogy az Istennel való kapcsolatban, ha nem jól cselekedtem, akkor a megtérés által kijavítom a kapcsolatunkat, és akkor, hogy ez a kapcsolat ez jó legyen, akkor dolgoznom kell azon, hogy azon dolgozom, hogy egyre jobb legyen a kapcsolat, és akkor egy kicsit olyasmihez lehet hasonlítani, mint egy üzlet. Tehát valahogy azon kéne elgondolkodni, hogy miért ilyen borzasztó fontos ez a megtérés, és erre talán egy kicsit választ ad, egy mélyebb bepillantást ad a következő idézet, ami azt mondja, hogy bűneitek választottak el benneteket istenetektől, és vétkeitek elrejtik vele arcát tőletek, úgyhogy nem hall. Hát, hogy valami olyasmiről van szó, hogy amikor az ember egy vétket elkövet, akkor ezzel eltávolodik Istentől. Ez olyan, mint egy fal, amit fölépít maga is Isten közé, és egyre inkább eltompul. Beszéltünk már erről, hogy ez olyasmi, mint amikor valaki egy rossz cselekedetet tesz, akkor egyre kevésbé érzékeny annak a cselekedetnek a negatív mi voltával szemben. Kevésbé érzékeli, ez milyen rossz. Ha egyszer lop, akkor még lelkiismeret fordulásnak. A következő lopásnál már könnyebben megy. Mert maga a rossz cselekedet tompítja az ő érzékeit. Egyre rosszabbá teszi. És hasonló módon eltávolítja Istentől. És a megtérés, az pedig ennek a kapcsolatnak a kijavítása. És azt minden esetén látjuk, de még mindig a kérdés stádiumban vagyok, tehát még nem kezdtünk el magyarázni semmit, csak úgy gondolkodunk, és az idézeteket felhozunk. De azt minden esetén látjuk, hogy a megtérés ez nagyon központi téma, és ha bár nem szeretek ilyet csinálni, egy kicsit beszélnénk arról, hogy a kereszténységben a megtérés az ugye annyira központi, hogy azt mondják, a keresztények azt mondják, hogy nem, hogy igazából a bűnökért való megtérést azt Jézus hozza el, és az ember nem is képes azt saját maga elhozni nélküle. Miért akarom csak ezt elmondani? Tehát ebből azt lehet látni, mint hogyha az abban a felfogásban valahogy a megtérés az egy nagyon nehézkesen menő dolog lenne, amit az ember nem képes elérni maga. És miért akartam ezt mind elmondani? Azért, mert egy további gondolkodás által rájöhetünk arra, hogy a megtérés valóban egy nagyon furcsa dolog. Ami miatt érthető, hogy miért annyira központi téma ez, és miért annyira olyan sokszor ismételt téma. Ha én valakivel kapcsolatban állok, mondjuk egy fér és feleség kapcsolata, az egyik fél, ahhoz, hogy a kapcsolat jól működjön, mind a két félnek közre kell működnie. Ha az egyik fél folyamatosan olyan dolgokat csinál, ami a másik féllel szemben nem tolerálható, akkor egyszer meg tud neki bocsájtani, és azt mondja, hogy ha megígéred, hogy soha többé nem csinálod, akkor rendben van. Még egyszer esetleg, de harmadszor, vagy negyedszer, vagy ötödszer, mert nem fognak ezt mondani, hogy ne haragudj, de ne haragudj, soha többé nem fogom megcsinálni, mert nem fogja elhinni neki. A bocsánat kérés, a megbocsájtásnak az a lényege, hogy elhiszem neked, hogy többé nem fogod ezt csinálni. De vannak olyan dolgok, amit akár egy alkalom, ha egyszer megteszi a másik fél, akkor sem tudok megbocsájtani. Mert annyira központi ez a dolog, hogy teljesen természetes, hogy én azt mondom, hogy ez itt nem az a kérdés, hogy nem fogod csinálni. Ezzel te elvágtad a mi barátságunkat. Ha valaki mondjuk egy jó barátom fegyvert fog rám, akkor nem vagyok normális, hogyha azt mondom neki, hogy jó, megbocsájtom, csak legközelebb ne csinálj. Itt arról van szó, hogy itt nem egy kis hibáról van szó, arról van szó, hogy olyan központ, ő elvágta az egész baráti kapcsolatnak még a lehetőségét is. Kiderült, hogy az egész dolog kezdetétől fogva nem terhes volt. Az egész dolog nem volt, nem működött. Ugyanúgy egy házasságban nem fordulhat az egyik fél csinál valami olyasmit, amit a másik nem képes találni még egyszer sem. Nem megbocsájtás kérdés, azt mondja, az egész dolog nem működik, te elszakítottad. Nem arra van szó, hogy én megbocsájtok, vagy sem, arra van szó, hogy te elszakítottad a kapcsolatot, és nem tudod újból, én nem vagyok hajlandó ezt újból összekötni veled. Most, ha emberek között így van, baráti, vagy házastárs, vagy bármilyen kapcsolat, vagy akár vegyük egy munkatársi kapcsolatban, ha valaki nem jól végzi a munkáját, akkor a főnök egyszer azt mondja, hogy na jó, most elnéztem, de embereld meg magad. Ha háromszor, négyszer, ötször nem jól végzi a munkát, vagy mondjuk tegyük, hogy rajta kapja a főnök, hogy lop az illető. Akkor nem fog neki azt mondani, hogy megbocsájtod, de többet nem lopja. Egy normál főnöként azt mondja, hogy mennyi elünnen. Miért? Mert az egész bizalmat elveszi. Az egészet a kezdetétől a végéig. Akkor hasonló módon az Istennel való kapcsolatban is az lenne logikus, hogy látjuk azt, hogy van egy Isten, ő megteremtett minket, ad nekünk ezt, ad nekünk azt, ad nekünk azt, ugye mind hiszünk, hogy ez így van, és hagyott egy utasítási könyvet is, ami benne van, hogy mit kell nekünk úgymond cserébe ezért tenni. Ezt kell megtartani, meg azt kell megtartani, meg azt kell megtartani. Ha valaki ezt egyszer nem tartja meg, vagy kétszer nem tartja meg, vagy háromszor, vagy négyszer, nagyon sokszor nem tartja meg, akkor nem mondhatja mindig aztán azt, hogy na elnézést kérek, kezdjük előről. Miért gondoljuk azt, hogy Istennek több bizalma van, mint két ember között? Sőt, azt kell mondjuk, hogy lehet Istennek még kevesebb bizalma kéne, hogy legyen. Miért? Mert én nem ismerem azt a másik embert annyira jól belül, ezért nem tudom, hogy mennyire őszinte az bocsánatkérés. És ezért, ha nem is annyira őszinte, én lehet, hogy el fogom tőle fogadni, mert azt hiszem, hogy elég őszinte. De Isten, aki mindenkinek a szívébe lát, az pontosan tudja, hogyha az az ember nem eléggé őszinte, és látjuk, hogy nem elég őszinte, mert újból átesik rajta, ezt Isten már előre valószínűleg tudta, hogy ő nem elég őszinte, akkor nem kéne, hogy ezt megbocsátsa. Milyen alapon van itt a megbocsátás? Milyen alapon ad tiszta lapot? Sőt, mit látunk? A zsidóságban nem csak egy ilyen alkalmasint az ember megbocsátást kér, hanem folyamatosan minden évben van egy visszatérő ünnep, a Jom Kipur, amikor eleve a megtérésről szól. Sőt, minden évben elmondjuk ugyanazt. Ugyanazt, ne haragudj, hogy ezt csináltuk, azt csináltuk, felsoroljuk az összes lehetséges bűnt, amit az ember el tud követni. És akkor mindig azt mondjuk, Jom Kipurka Isten biztos, hogy megbocsátja. Ez szinte nevetséges. Akkor Isten minden évben már előre megszabta, hogy fogtok vétkezni, akkor majd ezen a napon lehet a megbocsátást kérni. Ez olyan, mint amikor összeházasodnánk, és azt mondanám, hogy tudom, hogy el fogsz követni esmény, ami nem jó, de minden év január 30-án meg fog neked ezért bocsájtani. És minden évben, tehát én amikor megbocsájt neked idén január 30-án, akkor ugyanaz a tóra, amelyik azt mondja, hogy, hogy Isten megbocsájt Jom Kipurkor, az is mondja, hogy jövőre is lesz egy Jom Kipur. Ami magább úgy tűnik, legalábbis, most még a mostani fázban úgy tűnik, hogy azt jelenti, hogy a tóra azt mondja, hogy idén van egy Jom Kipur, megbocsájtod a bűneidet, és ugyanaz a tóra azt mondja, hogy jövőre is lesz egy Jom Kipur, tehát a tórában benne van szinte, hogy te vétkezni fogsz jövő Jom Kipurig, akkor minek van szükség egy Jom Kipurra? Képzeljük el, ha mindenki szádik lenne, amit elvár tőlünk a tóra, ugye? Akkor nem lenne szükség egy Jom Kipurra. Akkor a tórában lenne egy olyan passzus, ami nem illik bele. Az, hogy a tóra azt mondja, hogy lesz még egy Jom Kipur, az azt mutatja, hogy a Tóra elismeri, hogy te nem biztos, hogy úgy fogsz viselkedni, ahogy kell. És mégis megbocsájt neked, még most is. Akkor ez egy kicsit olyan, mint ha én megbocsájtanék neked, és azt mondanám, megbocsájtok neked, annak ellen, hogy tudom, hogy lehet, hogy még egyszer ugyanezt el meg fogod csinálni. Akkor milyen joga, milyen alapon megy ez az egész. Most mivel ez így van, ez azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az egész megbocsátás kérdés, a megtérés, a megbocsátás, az valami olyan mély kapcsolat köztünk és Isten között, hogy olyan mély kapcsolatot hoz felszínre, amit nem lehet hasonlítani egy baráti, egy házastársi, vagy egy két ember kapcsolatához, ahol két emberről van szó. Hogy azt a fajta kapcsolatot hozza elő, Isten és közöttünk levő kapcsolatot, ami még magasabb szinten áll, mint az a kapcsolat, amit a parancsolatok által, a parancsolatok megtartása által létesítünk. Mi ezzel lehet ezt hasonlítani? Inkább mondjuk, mint gyakran használt példánk, a szülő és a gyerek kapcsolata. Egy gyereknek általában a szülő megbocsájt, akkor is, hogyha tudja, hogy holnap lehet, hogy ugyanezt meg fogja tenni. hanem sokkal inkább örök ez a megbocsátás egy gyerekkel szemben, mint a legjobb barátommal, vagy akár a férjemmel, vagy feleségemmel szemben. Miért? Mint ahogy erről már sokat beszéltünk, mert a gyerekkel való kapcsolat az egy feltétel nélküli kapcsolat. Az olyan, mintha rólam lenne szó. És akkor menjünk még tovább. Ez olyasmi, mint ahogy magamnak is megbocsájtok, 10 milliószor is. Elnézem magamnak a bűneimet. Miért? Mert tudom azt, hogy én ezt... Még akkor is, ha tudom, hogy ez nem biztos, hogy én mostantól tádik vagyok. Hiába elhatároztam, de ismerem önmagamat. Ugyanakkor olyan mély a saját magammal való kapcsolat, hogy ezt nem tudom elvágni. Soha nem tehetném meg, hogy nem bocsájtok meg magam, öngyilkos leszek. Ugye, ha nem bocsájtok meg magam, elvágom a saját magammal való kapcsolatomat, ez ezt jelenti. Vagy ha elvágom a gyerekemmel való kapcsolatot, ez szinte elképzelhetetlen dolog. Hasonló módon van köztünk és Isten között egy olyan mély kapcsolat, ami elvághatatlan, és ez a kapcsolat kerül felszínre, amikor a megtérésről beszélünk. Éppen ezért, mert azt mondjuk, hogy létezik egy ilyen kapcsolat köztünk és Isten között, a zsidóság nem ért egyet azzal, amit mondjuk a kereszténység mond, hogy az ember nem képes önmaga a megtérést tökéletes szintre vinni, és ehhez mondjuk szükség van valaki másra, ott például Jézusra, hanem azt mondjuk, hogy minden ember képes saját maga ezt a megtérést gyakorolni. Nincs szükség Jónásra, nincs szükség valaki másra. Te és Isten között képes vagy ezt a megtérést gyakorolni, mert neked és Istennek van egy olyan közvetlen kapcsolata, ami elvághatatlan. Igaz az, hogy nem azt mondjuk, hogy ez a kapcsolat ezt a kapcsolatot nem lehet építeni, és még erősebbé tenni, de bármit is tegye ez a kapcsolat, mélyen-mélyen ott van, és hogyha megtérést gyakorolunk, akkor ezt a fonákot, azt a kis-kis hajszálat, ami még összeköt bennünket Istenre, és amit nem lehet elvágni, ezt tudjuk felhasználni. Ez olyan, mint ha a saját gyerekemet alkalmazom a cégemben, akkor hiába követel ezt azt, azt nem fogom kirúgni. Sokkal jobban örülnék neki, hogyha olyan jó munkaerő lenne, hogy büszke legyek rá, és jó lesen vele dolgozni, és hasznos legyen, és ne csak azért tartsam ott, mert van egy elvághatatlan kapcsolat közöttünk, hogy ő az én gyerekem. Tehát ha ő építené ezt a kapcsolatot, az nagyon jó lenne. Ez még jobbá tenni a kapcsolatunkat, kölcsönösen is. De mégis van egy hajszál, ami elvághatatlan. És ezért a zsidóságban a megtérésre mindig van lehetőség. A Tóra mindig ad lehetőséget bármilyen bűnnél való megtérésre. Miért? Mert ott van mindig ez a mély, ez az elvághatatlan, ott van mindig ez az elvághatatlan fonál, amire mindig lehet kapaszkodni. És a Tóra minden évben azt mondja, hogy ez a fonál Jom Kipur napján felszínre jön, még akkor is, hogyha tudjuk azt, hogy jövőre lehet, hogy megint elkövettek olyan dolgokat, amelyeket nem szabadna elkövetnem. Most hogy kell gyakorolni ezt a megtérést? Mit jelent a zsidóság szerint a megtérés? Nagyon sokat lehet arról is hallani, hogy a megtérés az az embereknek a bőjt által lehet megtérni, vagy esetleg az áldozatok által, ez is különben csak megint egy félreértést tisztázunk, hogy van egy ilyen félreértés, hogy a kereszténység kapcsán megint csak, hogy mióta megszűnt a szentély, a zsidóságnak nem lehet teljes megbocsájtása, mert nincsenek áldozatok, mondják a keresztények, és elég van szükség Jézus testére, ami az áldozatokat helyettesíti. A zsidóságban az áldozatok az nem a megtérés, semmi köze. Ez egy óriási félreértés. Az áldozatok nem a megtéréshez vannak, többségünknek semmi köze a megtéréshez. Azt kell tudni, hogy az is, ami a megtéréssel kapcsolatos, például a vétek áldozat, az sem a megtérés, hanem ez egy plusz a megtéréshez képest, ahogy erről majd később beszélni fog. De először nézzük akkor meg, hogy mi a megtérés lényege. A Maimonides-től idéztük itt, ez a idézet. Akkor megkérnélek, hogy Zsuzsa, ugye Zsuzsa?
Nem Zsuzsa.
Én, igen. Zsuzsa, akkor nem tudjuk olvasni.
A megkérés lényege. Mit nevezhetünk igazi megbánásnak? Ha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy alkalma kínálkozik egy már egyszer elkövetett régi bűnének újabb elkövetésére, feltéve, hogy ez az alkalom újra teljes egészében kínálkozik, és nincs mitől tartania. Képessége sem gátolja, de tiszta bűnirtózattól nem teszi meg, ezt nevezhetjük őszinte megbánásnak. Erről mondott a Salamon király. Ifjú korodban gondolj teremtődre. Aki viszont öreg korában tér meg, amikor bűnrehajtó cselekvési vágya már rég elhagyta, bárha nem ez a megtérés legüdvösebb ideje, mégis erkölcsi hasznát veszi, bűnbánónak ismerik el. De még, ha egész életén keresztül tartósan követel egy bűnt, és csak halála napján tér meg, akkor is megbocsátják azt, amint az írás mondja. Mielőtt elsötétül a nap, a fény, a hold, a csillagok, eltűnnek majd a felhők az eső után, vagyis a halál napján. Ebből azt tanulhatjuk, hogy ha valaki halála előtt a teremtőjére gondol, és igaz szívből megtér, bűnbocsánatot nyer.
A Maimonides szerint, és ez az, nyilván a zsidó forrásokra alapozva, a megtérés lényege az nem más, mint hogy az ember elhatározza, hogy soha többé ezt a dolgot nem fogja elkövetni. Ennyi a megtérés. Most, nyilván ennek van egy próbája, ha ugyanolyan helyzetbe kerül, mint amilyenben volt, és újból elkövethetni azt a bűnt, és nem követi el, akkor tudjuk, hogy őszinte volt. De ezt önmagában, tehát nem muszáj, hogy legyen ez a helyzet ahhoz, hogy az a megtérés működjön. Csak ez a próbatétel, vagy ez a teszt, hogy valóban őszinte volt, vagy sem. De akkor is, ha nincs ilyen lehetősége, mert mondjuk öreg korára tér meg, amikor már nem is lehetne mondjuk ezt a, vagy azt a fajta bűnt elkövetni, vagy nincs meg rá a lehetőség, akkor is megtérhet, csak akkor azért kevésbé teljes ez a megtérés, mert nem tudjuk megnézni, hogy valóban őszinte volt, vagy sem. De annak ellenére megvan a lehetősége, hogy mondja, még a halála napján is. A megtérés ez nem más, mint egyszerűen elhatározni, hogy ez, amit én tettem, ez rossz, és soha többé nem fogom megtenni. Két dolgot szoktak itt említeni. Az egyik az a harata, az a megbánás. A másik az a kabolo al-habo, az a elhatározás a jövőre. Tehát az egyik a múlttal foglalkozik, az egyik pólus ennek a megtérésnek. Megbánom, hogy ezt megtettem őszintén, és bocsánatot kérek. A másik viszont az, hogy elhatározom, hogy soha többé nem fogom megtenni. Az az ember viszont, aki megbánja, de nem képes elhatározni, hogy soha többé ne tegye meg, van ilyen is, az nem megtérés. Az olyan, mintha valaki valamitől tisztátalan lett, és aztán alámerül a rituális fürdőben, de azt a dolgot, amitől tisztátalan lett, még mindig a kezében fogja. Hiába tetszett alá merülni, még mindig a tisztátalanság megvan. Igen. Kicsi, a kérdés az az, hogy nyilván valakire betegsége vett. Ez egy fejeskedés. A pszichikai betegségre gondolsz?
Mentális. Bármi. Most a barátom, aki hát megkérdeztem, az egy tudom még ilyen gyilkos, de
igen,
értem.
Ó, vannak esetek, amikor inkább vannak esetek, amikor pszichológushoz kell menni. És vannak esetek, amikor nem tud segíteni? Ó, minden esetet külön kell nézni. Ha valaki, de ha valaki beteg, akkor nem lehet felelősségre vonni, de nem azt jelenti, hogy neki szabad azt csinálni. Valaki, nagyon jól tudjuk, hogy vannak betegségek, amik mondjuk pedofilia, vagy ilyesmi, ami...
Bocsánat, én valami gondolom, ami valamikor mondjuk tartás, aztán 15%-ban vannak olyan napok, amikor...
Miért? Ez jó, ugyanígy van a pedofiliával is. Teljesen normális emberek, és egyszer csak meg rájuk egy roham. Attól még nem Senki nem fogja azt mondani, hogy szegény ember beteg, ezért engedjük meg neki. Ugye? Természetesen nem. Sajnálni lehet azt az embert, de valószínűleg mégis a jelenlegi törvények szerint a börtönben fog kikötni, de nem lehet mit más csinálni, mint sajnálni, mert nem tudok róla, hogy ennek lenne orvosság, vagy milyen orvossága lehet. Ez nem értek ez a kérdésed. De ha ilyesmire gondolsz, akkor ez bizonyos szempontból valóban egy nehéz kérdés. Most maradjunk a normál eseteknél.
A gyengesége miatt kell sajnálni?
Mi gyengesége? Mert betegsége miatt. Más, valaki gyenge, lelkileg gyenge, szerintem, hogy képesen megcsinálni, csak nehéz magát rávennie. Mindannyiunknak vannak gyenge pontjai, kinek itt, kinek ott. Mindenkinek a maga szintjén, és másrészt, ha valaki beteg, szinti, hogy ugyanúgy, hogy ha valakinek fél lába van, akkor nem tud a lépcsőn fölmenni, és ugyanúgy valaki lelkileg beteg.
Bocsánat, hogy egyáltalán az ember okoz kárt egy másiknak. Na most egy megtérésnél, tehát mégis egy a bűnnek kapcsolatos kisi tátája, talán nem emek, de nem okoz kárt egy másik embernek. A saját maga etikai rendszerét nem tudja teljesíteni.
Értem a kérdést, például a homoszexualitásról beszélünk, akkor mondjuk ezt az érvet gyakran föl szokták hozni, hogy a homoszexuálisok nem okoznak kárt másnak. Nem erre gondoltál, de erre is lehet meg akár gondolni. Azt én nem tudom elfogadni, hogy nem okoz kárt másnak, mert ha nem is közvetlenül, mondjuk ebben az esetben, közvetlenül nem okoz kárt másnak, de közvetetten a társadalomnak, az emberiségnek ez káros. Most függetlenül, hogy most én nem hibáztatom, mert ez is lehet genetikai alapú és betegség, de akkor sem helyes. Attól ez nem lesz helyes. Igen, más kérdés?
És hogy általában ritkán van így hiatalom, hogy mostantól kezdetet nem csinálom, és de a törekvés azt, hogy mondjam, számít valamit, hogy
törekszik.
Akkor egyszer csak
ez elpúzik. Igen. Nagyon helyes, amit mondasz. A proféta azt mondja, Seva ipol cádik vekam. Hétszer fog elesni a cádik, és föl fog kelni. És én azt mondják, kommentárok, ez nem csak egy előrelátás, egy jóslás, hogy az ember hétszer elesik, és csak utána tud fölkelni, hanem az elesés, ez a fölkelés része. Ahhoz, hogy a végén föl tudjon kelni, hétszer el kell esnie. De szerinti, hogy nyilvánvalóan a csúvá az nem jöhet, nem minden esetben tud jönni egyik pillanatról a másikra. Egyszer csak elhatározom. Lehet, hogy egyszer csak elhatározom, de utána még hétszer el fogok esni. De lehet, hogy többször, mint hétszer. Lehet, hogy százszor el fogok esni. És ahogy mondod, már az elhatározás is nagyon fontos dolog. Csak kitartónak kell lenni, és föl kell ismerni azt, hogy annak egy elestem, ez nem azt jelenti, hogy én nem vagyok őszinte. Meg kell próbálni még egyszer. Tehát tisztába kell lenni az embernek, hogy van egy végcél. Azt mondja, van egy történet a Bibliában, nem a Bibliában, a Talmudban, amikor Talmud azt mondja, Jéskoinoi lomoi besáhász. Vannak emberek, akik megszerzik a világukat, túlvilágra gondol, egy óra alatt. És a Talmud történet idéz egy nagyon bűnös emberrel, aki egyszer csak ráismert vétkes életére, életének vétkes mi voltára, és Talmud azt mondja, hogy fejét a lábai közt tette, elkezdett sírni, és meghalt a nagy felismerésben. És én azt mondtam, hogy és könyvben most állhat, vannak emberek, akik egy óra alatt megtérnek. Nála őszinte volt a megtérés, ez nem pozitív, hogy ő meghalt, de minden esetre, hogy így meg tudott változni, egy ilyen nagy fordulatot tudott tenni. De erre nem mindenki képes, de ahogy mondom, nagyon fontos az irány. Maga az irány, hogy az ember olyan irányt próbáljon venni. És aztán meglátjuk lassanként tud előre haladni.
És az, hogy van, akkor el is jól aztán.
Természetesen ugyanúgy, ahogy a jó cselekedetek között két dolgot különböztethetünk meg. Vannak a jó cselekedetek, meg vannak a tiltások, és azoknak a megtartása. Hasonló módon a vétkes dolgoknál is van, amikor elmulasztok egy jó cselekedetet, elmulasztok megtartani egy parancsolatot, a másik eset pedig, amikor áthágok egy tilalmat. Mind a kettőnél van megtérés. Megtérek abból, hogy áthágtam egy parancsolatot, vagy megtérek abból, hogy elmulasztottam azt a cselekedetet. Hát mind a kettő létezik, ahogy mondod. Azt kell tudni, a kabala szerint ugye a parancsolatoknak ez a két fajta, ez két dolgot eredményez. A tiltó parancsolatok, ha azokat megszegi valaki, akkor ezzel, mint egy sebet ejt a közte és Isten közötti kapcsolatban. A tevőleges parancsolatoknál viszont elmulaszt egy valamilyen isteni fényt a világra lehozni. Ugye a lehetősége lenne ezzel a tevőleges, ennek a tevőleges parancsolatnak a megtartásával egy valami isteni fényt hozni a világra, és ő azt elmulasztja. Megint csak hasonlítsuk két ember kapcsolatához, az is ebből a két dologból áll. Tehát egyrészt van dolgok, amiket nem szabad megcsinálni, nem szabad megtenni, és ha megteszi valaki, akkor ez egy mély sebet ejthet a kapcsolatban. És vannak, aztán nem szabad elfelejtetni, hogy vannak tevőleges dolgok, amiket viszont meg kell csinálni, és az ember azokat elmulasztja, akkor elmulaszt egy lehetőséget arra, hogy mélyítse a kapcsolatot. Ha elmulaszt virágot venni a feleségének, csak sarkított példa, péntek délután, akkor azzal elmulaszt egy lehetőséget arra, ha elfelejti a születésnapját, akkor elmulaszt egy lehetőséget arra, hogy mélyítse a kapcsolatot. Ugyanúgy Istennel is megvan ez a kettőség. Mind a kettőből van lehetőség a megtérésre. Hát akkor igazából a zsidóság szerint a megtérésre mindig van lehetőség, mert mindig valamilyen szinten össze vagyunk kötve Istennel. Hiába úgy tűnik, hogy már nagyon eltávolodtunk, és minden egyes vétek által vagy elmulasztjuk megerősíteni a kapcsolatunkat vele, illetve vagy sebet ejtünk ezen a kapcsolaton. De mindig van egy szál, ami mindig összeköt bennünket vele. És erre a szára tudunk építeni, és tudjuk azt mondani, hogy szeretnénk újrakezdeni a dolgot. Ahhoz ez egy kicsit jobban ennek a kabbalisztikus megfogalmazásával is megismerkedjünk, fordítsuk meg az oldalt. És azt mondja itt a Zohárból az idézet, bizonyosan, amikor az emberek bűnt követnek el, akkor azt okozzák, hogy eltávolodjon a hé a vávtól. És ezért minden ember, aki megtérést gyakorol, az visszatéríti a hét a vávhoz. Ugye beszéltünk arról, hogy az isteni nevek közül a legmagasztosabb név az a négy betűs Isten név, a Júd, Hé és a Váv és a Héből összeálló név. Arról is beszéltünk, hogy ez a név jelképezi a teremtést, ugye, mert a Mehave a léteztet szónak egy rokon szava. És a kabala szerint ebben a névben benne foglaltatik a 10 szféra. A 10 szféra a következőképpen bontható föl, vagy a teremtés folyamata inkább úgy mondom, benne foglaltatik. Ugye, mi az első szféra? Kérdezem én. Kis frissítés. Senki nem tudja? Hochma. Bölcsesség. Ugye? Mi a következő szféra? A Bina. Akkor az első két betű ezt a két dolgot jelképezi. A Jud az egy kis pont. Miről beszéltünk? A Hochma bölcsesség jelképezi a bölcsesség a szikrát. Az egy kis pont, az egy kis szikra. Ez a Jud. Jud betű, ami ugye úgy néz ki, mint egy kis fitni. Egy kis pont. A Hé az a Bina. Ugye, mert mit mondtunk, hogy abból a kis szikrából, a bölcsesség szikrájából jön az értelem, jön a megértése a dolognak, ami szétárja, szétterjed. A hé betű, az egy kocka betű, egy négyszög betű, ami szétterjedést jelképez. Van a kis pont, és a szétterjed az a hé. Utána jön a váv. A váv jelképezi az érzelmi szférákat. Ugye azt mondtuk, hogy a dát, ugye a tudás, ami a következő szféra, az már kapcsolódik igazából az érzelmekhez. Miért a váv az érzelmek? Azért, mert az érzelmek is a váv az úgy néz ki, mint egy valami, amit lehúzol. Amikor hozol egy csíkot, hamsaha, héberül. Akkor hasonló módon az érzelmek azok a lehúzásai, a leereszkedései az értelemnek és a tudásnak. Ugye erről beszéltünk, hogy ez a cél, hogy az értelem és a tudás az érzelmekké fejlődjön, az érzelmek, azokból érzelmek szülessenek. Ez a váv. És az utolsó betű, a hé, az pedig maga a teremtés, a málkut. A málkut a királyság. És azért azt mondtuk, hogy a királyságot azért nevezünk királyságnak, mert az a pont, ahol Isten megteremti a világot, és ezért király. Mert alattvalók nélkül nincs király, tehát a királyság a teremtés által jön létre, és ezért hívjuk ezt málkutnak. A málkut az utolsó szféra jelképezi magát, a teremtést. Az emberi szférák közül, mi ennek a megfelelője? Az embernél először az ember megérti, utána átérzi, és utána csinálja, vagy beszéli. Istennél van a hochma, van a bina, van az érzelmi szférák, és van a teremtés. Ugye? Akkor a hé betű Istennél jelképezi a teremtést. Hogyan teremtette Isten a világot? Beszéddel. Ugye? Mondta, hogy legyen ez, mondta, hogy legyen az, jelképesen beszéddel. Hasonló módon, mint ahogy a cselekvésnek az egyik fáfaja, az a beszéd nálunk. Igen ám, de nem mindenkit teremtett beszéddel, hanem az embert azt, hogy teremtette, összegyúrta, és aztán mit mondtunk, hogy mit csinált bele? Lehelte a lelket. Mit tanultunk, hogy mit jelképez a lehellet? A lehellet jelképezi azt, amikor igazán mélyről, az isteni eszenciából vétetik valami. Tehát ez a hé. Ugye a teremtés. Fizikai világ, az utolsó hé. Mit jelent az, hogy a hé eltávolodik a vávtól, hogy a hé, a teremtés, a fizikai világ, az emberben levő lélek, miket jelképez a hé, azok eltávolodnak az első háromtól, Istentől. Ha valaki vétkezik, akkor ezzel azt eredményezi, hogy eltávolodjon a hé az első három betűtől. Követitek még
a második, amiben kocka volt a jelen.
Az is hé.
Az is hé. Akkor jó.
Két hé van. Júd, hé, váv és hé. Akkor még egyszer. Júd, az a hochma, az a bölcsesség. Hé, az első hé. A felső hé. Az a biná, az a bölcs, az értelem. A váv az az érzelmek. És a hé az a teremtés.
És annak nincs ebben.
Az is betű. Ugyanúgy néz ki. Akkor, amikor az ember vétkezik, akkor fogja azt a hét, ami benne van, és lerántja. Mit csinál, amikor megtér, visszaemeli a hét Istenhez. Ez miért nagyon érdekes? Azért, mert héberül, hogy mondják azt, hogy megtérés? Suvá. Ha ezt a szót fölbontjuk, azt a csúvá, akkor az jön ki, tosuv, visszatér, hé. Visszatér a hé. Igen, kérem szépen. Papír van, csak egy tol kéne. Tehát, ha lerajzoljuk az isteni nevet, most én kötőjelekkel írom, jelen látható lesz, aztán a nagyobb. Ugye, így néz ki. Júd, hé, váv, hé. Ezt egymás, ha ez egy folyamat, ami felülről indul, akkor ezt le lehetne rajzolni egymás alá. Ugye? Jut, hej, vászik. A kabala szerint minden betű jelképez valamit. A júd az a bölcsesség. A hé az a értelem. Azt mondtuk, a júd az egy kis pont. Úgy néz ki, mint egy kis pont. Ugyanúgy, mint a bölcsesség, a hochmára, azt mondjuk, az a szikra, a megértésnek a szikrája. A hé az, amikor kiterjed. Ez elfoglalja az egész kockát. Ezért ez a kiterjedés. Ez a bina, a megértés, mint ahol abból a szikrából tűz lesz. Amikor abból a szikrából az kiterjed és megértem. Nem csak egy szikra. Utána jön a váv. A váv a megértett anyagnak a továbbvitele, az érzelmek. Ugye, és azt mondtuk, hogy a dát is már ide tartozik. És ha a dátot leszámítjuk, akkor hány érzelem marad? Mennyi? Négy. Hány érzelmi szféra van? Hét. Az első, van 10 szféra összesen. Az első kettő az hochma bina, utána jön a dát. A dátot azt ne számítsuk, mert az egy ilyen átmenet, az igazából nem is számít bele. Akkor mennyi maradt? Ha 10 volt összesen? 6. Na, akkor maradt 7. Így van. De az utolsó szféra az melyik? A tizedik? A királyság. Ugye, az az utolsó hé. Királyság, ami a királyság jelképezi magát, a teremtést. Akkor mennyi maradt? 6. A vávnak mi a számértéke? 6. Akkor ezért felel meg az érzelmeknek. Na, 6 érzelm. 6 érzelmi szín. Ez mind? Igen. Hesed, gura, tiferet, neszah, hodiszod. Igen, és néha a málkutot hozzászámítjuk, néha nem. Most például nem, de most azt mondjuk, hogy a málkut, a királyság, az utolsó betű. És ez a betű a teremtés. Akkor jelképesen ez a betű a mi lelkünk, amit belénk lehet. Mi történik akkor, amikor valaki vétkezik, ezt a hé betűt lerántja az Istentől, az Isten nevétől, ellopja tőle. Ha csúvát csinál, akkor visszaviszi ezt a hét. És azt mondtuk, hogy a csúva, ami a megtérés jelenti, héberül, így írják, csúva. Mi az utolsó betűje? Hé. Ha elválasztjuk az utolsó betűt az előtte levőktől, akkor azt jön ki, hogy tasúv, visszatér a hé. Mert visszatér a hé az isteni név első három betűje. Akkor ezek szerint a megtérésnek az a lényege, hogy azokat a hibákat, amit a kapcsolatban létrehoztunk, azokat kijavítsuk. És ehhez a javításhoz szükséges a megtérés, amikor azon a kis szélnál, ami még maradt, ami elválhatatlan, visszakapaszkodunk Istenhez. Ez a megtérésnek a lényege. Akkor miről szól az áldozat, a böjtök? Ez mind-mind plusz. De nem ez a megtérés. A megtérés, ahogy mondtuk, az elhatározása annak, hogy visszatérek, és hogy jót cselekszem, és nem fogom többé elkövetni azokat a hibákat, amiket elkövettem. De ezen felül van még az áldozat. Miről szól az áldozat? Azok az áldozatok is, amelyek a bűnnel kapcsolatosak, és a megtérésen túl, olyan, mint amikor valaki megtér, és... Olyan, mint amikor valaki megtér, valakitől bocsánatot kérek, és ő megbocsájt, és utána ahhoz, hogy még jobban kiengeszteljen, úgymond hozok egy ajándékot neki. Nem attól engesztelődik ő ki. Nem attól bocsájtott meg nekem, hogy hoztam neki egy ajándékot. Ha valakinek rosszabb tesz, és utána oda az arcába teszek egy ajándékot, az még rosszabban fogja valószínűleg kivenni magát. Ugye? De először azt kell, hogy megbocsájtson. Ha már megbocsájtott, akkor kicsit tudom bizonyítani, mennyire komoly vagyok, azzal, hogy hozok neki egy ajándékot. Akkor valami ilyesmiről szól az áldozat. Jó, de hát nem csak az áldozat, aki furcsa, most Istennek szükség van mi ajándékainkra. És a szükség, amikor azt a marhátot levágjuk neki, olyan éhes, vagy miről szól ez a történet. Ugyanúgy, ahogy az ajándéknál, amit az embernek viszek, akit megbántottam, nem az a lényeg, hogy neki szüksége volt arra a virágra. Nem azért örül ő annak, mert ő annyira vágyott egy ilyen fehér színű virágra, hanem az a lényeg, hogy ő látja azt, hogy neked fontos volt a virágot hozni. Ezért végül is jelentéktelen, hogy mit hozol neki. Vagy ha nem is jelentéktelen, akkor azért nem jelentéktelen, mert maximum az, hogy az mennyibe került, vagy milyen nehéz volt megszerezni, azt mutatja, hogy számára mennyire volt fontos az, hogy neked hozzon valamit. Hogyha a sarki virágos hozott egy virágot, az más, mint hogyha hónapokon keresztül készített mondjuk egy ajándékot neked. Ugye az a több befektetés mutat. Akkor neked nem az esik jól, hogy ott az a virág az asztalon, hanem az, hogy ő azt hozta. Ugyanúgy az az áldozat, nem az a lényeg benne, hogy Istennek szüksége van ezekre a szarvasmarhákra, meg birkákra. Hogy neked az mibe kerül, hogy te azt a birkát odahozd a szentélybe. Ez az egyik jelentősége. A másik pedig, hogy a Nachmanides mondja, hogy egy áldozatot hozol, akkor az kicsit segíti a szíved megtörését, hogy megtérjél. Ha látod, hogy levágják azt az állatot, akkor elgondolkodozol azon, hogy lehet, hogy veled kellett volna, hogy megtörténjen ez a levágás a cselekedeteid alapján. Cselekedetehez mérten. És ez kicsit meglágyítja a szívedet esetleg, és a megtérést elősegíti. De az áldozat semmiképp nem a megtérés feltétele, és ezért függetlenül, hogy van szentély, vagy nincs szentély, a megtérés lehet teljes. Lehet hozni áldozatot, vagy nem, állatáldozatot, attól még lehet a megtérés teljes. És erről szól a böjt is, amiről a Talmud azt mondja, hogy gyakorlatilag helyettesíti az áldozatot. Ez szerint, hogy pluszban a fölött, hogy megtértem, a böjt az mint egy áldozat szolgál. De nem a böjttől fogok én megtérni. Nem a böjt a megtérés. Ezért van Jomkipurkor a böjt. Nem a böjt a megtérés. A böjt maximum segíti a megtérést. És ugyanúgy segíti, mint ahogy az áldozat. Az egyik oldalról ez egy olyan, mint amikor, ahogy lemondtam a birkáról, itt is lemondok az evésről. Ugye? A szent cél érdekében ez egy áldozat. A másik pedig, hogy ahogy ugyanúgy, ahogy látom az állatáldozatot, az elősegíti az én megtérésemet, hasonló módon a böjtölés is, az, hogy nem foglalkozom a fizikai világgal, az elősegíti, meglágyítja a szívemet, és elősegíti a megtérés. De nem ez a megtérés. Ez nem a megtérésnek a feltétele. Most a Talmudban szó van arról, hogy bizonyos bűnökért ennyit kell böjtölni, vagy annyit kell böjtölni, vagy amennyit kell böjtölni. Ezek mind úgymond ajánlások. És az Álter Rebbe, az első Lubavitcher Rebbe azt írja a Tánya című művében, hogy ma az emberek gyengék, és egy böjt az nagyon kimeríti az embert, hogy inkább ne böjtöljenek olyan értelemben, hogy olyan értelemben, hogy nem esznek, hanem böjtönek valami másban. Mondjuk ki lehet váltani egy böjtöt szedakával, jótékonykodással. Ez ugyanolyan áldozat. Vagy böjtön olyan szemével, vagy a fülével, vagy a szájával, hogy ne mondjon, vagy ne halljon, vagy ne lásson olyan dolgokat, amiket nem kell. Abban nem fog úgy a teste kifáradni. Hát így is lehet helyettesíteni az áldozatot. Úgyhogy ez az áldozatnak és a böjtnek a lényege. Jó, hát röviden ennyit a csuvának az alsó szintjéről, ami az a megtérés, ami a bűnökkel és a vétkekkel kapcsolatos. Van esetleg még kérdés? Akkor két hét múlva találkozunk az utolsó előadáshoz.